Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 28-án csütörtökön. A mai műsor első részében a friss bérstatisztikákkal foglalkozunk, amelyek első blikre meglepően szép képet mutatnak a hazai munkaerőpiacról, a részletek ugyanakkor valamelyest árnyalják a helyzetet.
2020-hoz képest a nominális átlagkereset, a nettó átlagkereset az majdnem 70%-kal emelkedett most januárra, de alapvetően a reál bér az 16-17%-kal magasabb, mint akkor volt. Tehát láthatjuk, hogy az infláció az elmúlt 4 évben a keresetek emelkedésének a nagy részét azt elvitte.
A témáról Hornyák Józsefet, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. A műsor második részében a ma megjelent 2023-as válási és házasodási statisztikák kapcsán kérdezzük Tóth Ádám közjegyzőt, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét arról, hogy mennyire elterjedtek és mire használhatók a házassági vagyonjogi szerződések Magyarországon. Mielőtt kezdődik, az első, a magyar munkaerő piaccal foglalkozó interjú a hétvégével kapcsolatban előzetesen annyi info, hogy a húsvéti szünetben sem állunk le teljesen, a munkaszüneti időszakban ugyanis 2 külön kiadást is közlünk, az egyik egy nagy interjú lesz Orbán Gáborral, a Richter vezérigazgatójával, a másikban pedig arról lesz szó, hogy a Temu hogy tarolta le szürreálisan gyorsan a magyar internetet és ezzel a hazai elkereskedelmet. Ezen kívül pedig szintén a hétvégén portálunk másik simán Portfolio névre hallgató podcast csatornáján jön a Hype lapunk luxusipari podcast sorozatának új epizódja is. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 28-án. Az elemzői várakozásokhoz képest pozitívabb bérdinamikákat látunk a magyar munkaerőpiacon a részletekkel kapcsolatban. Itt van velünk Hornyák József, a Portfolio makroelemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, Dávid, sziasztok!
Kezdjük ott, hogy alakultak a bruttó átlagbérek januárban, ugye ezt az adatot ma reggel, csütörtök reggel közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
Igen, sokan várták a januári béradatot, hiszen januárban nagyon fontos, hogy mennyivel nőnek a keresetek, ez meghatározza általában az egész évnek a bérdinamikáját. Nyilván ettől lehet egy kicsit kisebb vagy kicsit nagyobb béremelkedési ütem is a következő hónapokban, de ez egy kiemelten fontos adat, és januárban 14,6%-kal nőtt a bruttó átlagbér Magyarországon, ez egy nagyon erős adat lesz, és nagyon jelentős mértékben meghaladta a várakozásokat. A toborzó cégek, illetve a vállalati érdekképviseletek 10% alatti bérdinamikával számoltak az idei évre, a makroelemzők 10-12%-os bérnövekedést jósoltak, ehhez képest azért ez a 14,6% ez nagyon izmos lett.
És mi látható a medián bérről? Ugye arról sokat szoktunk beszélni, hogy mivel annál többen és kevesebben is ugyanannyian keresnek, ez jobban reprezentálja valamennyire az átlagos magyar béradatot.
Így van, fontos megemlíteni, hogy a bruttó átlagbér nőtt 600 ezer forint fölé, tehát 605 ezer forint lett. Ugyanakkor a bruttó medián bér az nem érte el az 500 ezer forintot továbbra sem. 493 ezer forintról beszélhetünk a medián bér esetében. A mediánnál a dolgozók fele kevesebbet, és a másik fele pedig többet keres, tehát azt mutatja meg, hogy bérskála közepén álló dolgozó az mennyit kap. Az átlagbér ugye ehhez képest annyiban mutat mást, hogy az átlagbérnél a dolgozóknak a 60-65%-a kevesebb pénzt vihet haza, tehát ez árnyalja azért ezt a képet. A mediánbérről érdemes elmondani az idei évben azt, hogy itt is egy gyors dinamikát látunk, 16,9%-os volt a mediánbérnek az emelkedése, ez meghaladta a bruttó bérnek, a bruttó átlagkeresetnek az emelkedését. Ez nem meglepő annak tükrében, hogy az idei év elején, illetve a tavalyi évnek a végén a minimálbér az 15%-kal emelkedett, ez pedig jelentős hatással van az alacsonyabb bérkategóriákban az emeléseknek a mértékére. Tehát összességében azért volt egy erőteljes bérfelhajtó hatás, és a bértorlódások elkerülése végett azért egy kicsit magasabb bérszinteken is jelentősebb emeléseket kell végrehajtani.
És akkor ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben tapasztalhattunk, ugye az a baj, hogy ugye tizedek alapján nem közöl adatot a KSH jelenleg, de csak ebből a két adatból következtethetünk-e arra, hogy egyfajta bérkonvergencia történt tavalyhoz képest, tehát hogy a nagyon magas bérek, azok kevésbé húzzák fel az átlagbért, vagy kevésbé torzítják az adatokat, hiszen a mediánbér ugye jobban nőtt.
Így van, ezt mondhatjuk egyébként, hogy a mediánbér az jobban nőtt az elmúlt időszakban egy kicsit, mint a bruttó átlagkereset, tehát összességében láthatunk egy pici felzárkózást a mediánbér tekintetében a bruttó átlagbérhez, és elmondhatjuk azt is, hogy az átlagbér egyébként egy kicsit lassabban emelkedett, mint a mediánbér. A tavalyi évről vannak friss adatok egyébként erre vonatkozóak, tehát az idei évről még nincsenek, ahogy te is elmondtad. De hogyha a tavalyi negyedik negyedévet nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a legjobban kereső 20%-nak 13%-kal emelkedett a bére, a legrosszabbul kereső 20%-nak pedig közel 20%-kal, 19,4%-kal nőtt a bére, tehát elmondhatjuk, hogy van egy kis bérkonvergencia keveset keresők és a sokat keresők között.
Hogyha nem a nominális adatot nézzük, hanem a reálbéreket, akkor milyen dinamikát látunk?
Az infláció jelentős mértékben csökkent az elmúlt időszakban, és az inflációnak a csökkenése az nem állt meg az idei év elején se. Ebből fakadóan 10% feletti volt a reálbéreknek az emelkedése az előző év azonos időszakához képest. Ez egy nagyon jelentős reálbéremelkedés, de ne felejtsük el, hogy a tavalyi évben pedig egy nagymértékű visszaesés volt tapasztalható, tehát a 20-25%-os inflációknak az időszakában, ami a tavalyi év elején volt, akkor viszont ugyanilyen mértékű reálbér visszaesés is volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy mostanra már elkezdte korrigálni a munkaerőpiac a tavalyi évnek a lefordulását, az elmúlt hónapok már a reálbér jelentős emelkedéséről szóltak. A portfóliónak van egy számítása arra vonatkozóan, hogy 2020-tól hogyan alakultak a bérek. 2020-hoz képest a nominális átlagkereset, a nettó átlagkereset az majdnem 70%-kal emelkedett most januárra, de alapvetően a reál bér az 16-17%-kal magasabb, mint akkor volt. Tehát láthatjuk, hogy az infláció az elmúlt 4 évben a keresetek emelkedésének a nagy részét azt elvitte, de mostanra már azért elkezdett a reál bér is felfele kúszni és kapaszkodni a nominális bérekhez.
Hogyha csak az elmúlt 1 évnek az adatait nézzük, akkor mennyire meglepők számodra makroelemzőként ezek a dinamikák, főleg annak a tükrében, hogy azért egy combos recesszión vagyunk túl, főleg hogyha magát a mezőgazdaságot nem számoljuk a gazdaság teljesítményébe.
Így van, mezőgazdaság nélkül egy nagyon csúnya recesszió volt a tavalyi évben, gyakorlatilag az agrárszektor mentett sokat a gazdaságnak a teljesítményén, de így is gazdasági visszaesés volt. Ez egyébként látható a munkanélküliségi adatokban is már. Az elmúlt hónapokban megemelkedett a munkanélküliség, és igazából a COVID-válság óta nem látott magas szintű 4,7%-os munkanélküliségi rátát látunk. Jól lehet, ez továbbra is azért egy visszafogott munkanélküliségnek mondható, de már nem olyan szépek az adatok, mint amikor 3% közelében láttuk a munkanélküliségi rátát, és egyébként a mai béradatnak a létszámra vonatkozó része is azt mutatja, hogy van egy kicsi leépülés a dolgozói létszámban, de 3.160.000 volt a teljes állásban, teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottaknak a száma. Ez egy kisebb visszaesést jelent az elmúlt hónapokhoz képest, de alapvetően az látszik, hogy a munkaerőpiacon olyan nagyon súlyos problémák nincsenek, tehát nem 8-10%-os munkanélküliségről beszélhetünk, és nem olyan helyzetről, ami egy nagyon súlyos probléma lenne a munkaerőpiacon. Azt is mutatja, hogy alapvetően továbbra is 70 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, tehát továbbra is van egy kettősség a gazdaságban, vannak, akik leépítenek, vannak olyan régiók, ahol leépítenek, főképp Kelet-Magyarországon, de továbbra is látható 2%-os vagy 2% alatti munkanélküliségi rátával rendelkező megye. Nos, ezt a hosszas bevezetést a munkaerőpiacra vonatkozóan csak azért mondtam el a bérek kapcsán, mert továbbra is fontos tényező az, hogy egy munkaerőhiányos állapot van Magyarországon továbbra is. Jól lehet, már nem 100 ezer betöltetlen álláshely van, hanem csak 70 ezer, de ez továbbra is egy jelentős szám. És igazából azt is látjuk, hogy a kormányzat egy jelentős béremelkedési modellt szeretne megvalósítani. Hát nem véletlen, hogy a minimálbér is 15%-kal emelkedett, és nem is idén januártól, hanem már tavaly decembertől nőtt, és a garantált bérminimum is jelentős mértékű 10%-os emelkedésen ment keresztül. Ezek a tényezők meghatározzák azért azt, hogy az átlagbér és a mediánbér mennyivel tud emelkedni, és azt gondolom, hogy a munkaerőhiány párosulva azzal, hogy a központi béremelések is jelentősek voltak, ez azért egy magasabb bérdinamikát indokolt. Én alapvetően azokat az előrejelzéseket néztem értetlenkedve az elmúlt hónapokban, amelyek ilyen 6-8%-os átlagbér növekedésről szóltak. Ezek nagyon-nagyon alacsony, nagyon-nagyon visszafogott várakozások voltak, akár a vállalati érdekképviseletek részéről, akár a toborzó cégeknek a részéről, és még úgy tűnik, hogy a makroelemzőknek a 10-12%-os béremelési prognózisa is egy picikét visszafogott volt, de az egészen közel állt a valósághoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a 10-12%-os bérdinamika az benne volt a gazdaságban, az arra nagyon sokan számítottak. Ehhez képest azért ez a 14% feletti ütem, ez egy kifejezetten pozitív meglepetés lett, és azt gondolom, hogy jó esély van arra, hogy az idei év egészét tekintve mindenki egy picit felfelé húzza majd a béremelkedési prognózisát.
Utolsó kérdésem, hogy ez az egész bérdinamika mennyire lehet negatív hatással a magyar dezinflációs folyamatokra?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen a vállalatok, hogyha megemelték a béreket, akkor mit tudnának tenni? Hát ugye nagyon sokszor az áraknak az emelkedésével válaszolnak erre a problémára. Ugye egyelőre a belső kereslet az kifejezetten gyenge Magyarországon, azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom is visszafogottan alakul, tehát innen nézve a vállalatoknak eléggé limitált a terük arra, hogy megemeljék az árakat, de abszolút, amint látják, vagy látnak majd élénkülést a fogyasztásban, akkor könnyen lehet, hogy a költségeknek az emelkedésére majd egy kisebb áremeléssel fognak válaszolni. Egyelőre azonban a hazai inflációs adatok, amiket eddig ismerünk, azok pozitív meglepetést okoztak, tehát a vártnál kisebb volt az idei év elején a pénzromlásnak az üteme, az elemzői várakozások is kicsit lejjebb jöttek az éves átlagos inflációra vonatkozóan. De egyelőre nem fenyeget az a veszély, hogy újra beindulna egy nagyobb inflációs kör, de abszolút fokozottan kell figyelni ezt a történetet, hiszen hogyha a gazdaságnak a szekere beindul, ugye egyelőre továbbra is gyengélkedik azért a gazdaság, de a következő hónapokban azért jó esély van arra, hogy megindul a növekedés, elkezdődik a fogyasztásnak az emelkedése, hogy akkor miként válaszolnak erre a helyzetre a vállalatok, és könnyen lehet, hogy lesznek olyanok, akik majd hozzányúlnak ismét az árakhoz.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A következő műsorszámot a Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatja. A KSH csütörtökön közzétett adatai szerint bár egy év alatt közel 6%-kal csökkent a válások száma 2023-ban, ha 1000 házasságkötéshez viszonyítjuk a friss, egyébként 16.700-as adatot, akkor viszont ötödével magasabb értéket látunk. Ez annak is köszönhető, hogy egy év alatt több mint 21%-kal kevesebben mindössze 50.150-en házasodtak, ami 8 éves mélypont, ennél alacsonyabb értéket utoljára 2015-ben láttunk. A házasságok előtt sokan gondolkodnak el azon, hogy érdemes-e házassági szerződést kötni, ami a válások viszonylag magas aránya miatt talán nem is véletlen. A témával kapcsolatban itt van velünk Tóth Ádám közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok.
Kezdjük azzal, hogy mennyire elterjedtek a házassági vagyonjogi szerződések, vagy köznapi nevükön házassági szerződések Magyarországon. Itt milyen dinamikákat tapasztalnak az elmúlt időszakban?
Körülbelül 30 éve vagyok a pályán, és azt látom, hogy ez a szám szépen lassan nő. Tehát nincs forradalmi kiugrás benne, de azt azért lehet látni, hogy 1990-ben, amikor én végeztem, akkor ezt egyértelműen egy nagyon durva bizalmatlanságnak tekintették, és csak szélsőséges esetekben fordult elő, hogy házassági vagyonjogi szerződést kötöttek a felek egymással. Az elmúlt 30 évben bizonyos szinten, tehát ahhoz képest, hogy állami bérlakás és egy darab Wartburg vagy Lada, egy zárt kert valahol Budapest környékén, vagy esetleg a Balatonon egy örökölt nyaraló, ehhez képest radikálisan megnőtt a középosztálynál lévő vagyon, és akik már megjárták, tehát nem kötöttek házassági vagyonjogi szerződést, azoknak van is tapasztalata arról, hogy milyen nagyot lehet bukni, milyen sokat lehet veszíteni, hogyha nem készülnek fel erre. Egy kicsit olyan a házassági vagyonjogi szerződés, mint az utasbiztosítás. Amikor elindulunk egy túrára, mondjuk az Alpokba, akkor azért ezt nem úgy tervezzük, hogy lábtöréssel jövünk haza. De a kockázat benne van, és boldogok vagyunk, hogy nem lábtöréssel jöttünk haza. Viszont, hogyha valami balesetet szenvedünk, akkor ilyen jó, hogy ott a biztosítás. És a házassági vagyonjogi szerződés is a házasságokra vonatkozik, amiket egy életre akarunk megkötni, de ha nem így sikerül, akkor nagyszerű, hogy ott egy vagyonjogi szerződés, ami a közöttünk lévő elosztási viszonyokat egyértelműen tisztázza. Az én számaim, amiket látok, az a 2014 óta vannak meg. Ugye mondhatjuk azt, hogy hát 2014 azért az csak 10 éve volt, de hát azért 14 óta tudok beszélni erről, mert akkor lépett hatályba az új PTK, és az új PTK tett egy olyan kötelező előírást, hogyha házassági vagyonjogi szerződést kötünk, és azt akarjuk, hogy ez harmadik személyek felé is hatályos legyen, tehát ne csak a két fél viszonyában, akkor be kell jegyezni egy házasság és élettársi vagyonjogi szerződése nyilvántartásába, csúnya magyar rövidítéssel hév szennybe. Ez jól mutatja azokat az adatokat, amikkel találkozunk. Ugye nyilván 14-15 még azok az évek voltak, amikor elkezdtek hozzászokni ahhoz, hogy akárhol kötöm meg ezt a szerződést, hogyha azt akarom, hogy a hitelezőm, az előző feleségem, a bárki más lássa, a gyerekeim, hogy van ilyen, tehát ez csak arra utal, hogy létezik ilyen szerződés, akkor be kell jegyeztetnem ebben a nyilvántartásban. Első évben csak 500 volt, de hát ott március 15-én lépett hatályba a PTK, úgyhogy pont most ünnepeltük a 10. életévét, és utána más, a következő évben már 800, utána elérte az 1000-et, 17-ben 1100 volt, 18-ban 1200, és azóta folyamatosan 1000 és 950 között mozog ez a szám. Ez nagyon kevés. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hány válás van Magyarországon, hány esküvő van Magyarországon, azt a szomorú statisztikát nézzük, hogy ezeknek tehát az egymás felé való elkötelezettségeknek a száma 50%-ban bizonyult tartósnak, akkor nyilvánvalóan sokkal több ilyen okiratnak kéne lenni. Mikor találkozunk mi ilyennel, közjegyzők? Ugye azt tudni kell, hogyha otthon két tanú előtt megkötjük ezt, vagy még tanú sincsenek rajta, az egy semmi szerződés. Ahhoz, hogy egy házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés érvényes legyen, van egy kötelező alakisága, közjegyző előtt kell megkötni, vagy pedig ügyvédnek kell ellejegyezni ezt a szerződést. Hát az első az akkor, amikor, és ezek a legkelletlenebb ügyfelek, amikor házasságot fogunk kötni, és a szüleink mondták, hogy kéne egy ilyet kötni egymással. És akkor hát persze mi nem nagyon akarjuk, mert mi marhára szerelmesek vagyunk egymásba, és nyilvánvalóan itt soha nem lesz semmi, de hát a lánynak, a fiúnak már van valami vagyona, és azt akarják, hogy ezt egyértelműen elkülönítsék. Hozzáteszem, hogy vagyonjogi szerződés nélkül is a házasság kötés előtt szerzett vagyon, hogyha nem éltek élettársi kapcsolatban, akkor az külön vagyonnak minősül. Ha élettársi kapcsolatban éltek, akkor is külön vagyonnak minősül, hogyha valaki ajándékozással vagy örökléssel szerezte meg ezt a vagyont. Vagy hogyha egy kártérítést fizetnek ki neki, az is külön vagyon. Akkor mire kell ez a házassági vagyonjogi szerződés? Ami, ugye látjuk azt, hogy bizonyos jogcímeken történő szerzés, az mindenképpen külön vagyont eredményez, viszont ennek a gyümölcse, tehát hogyha én nekem van egy örökölt lakásom, és házasságot kötök, akkor a házasság kötés után, hogyha úgy gondoljuk, mi nem ott lakunk, ezért kiadjuk ezt a lakást, a bérleti díj viszont már közös vagyon lesz. Tehát ahhoz, hogy ez ne legyen közös vagyon, ehhez ezt szabályozni kell, hogyha van egy üzletrész a nevemen, akkor az osztalék az közös vagyon lesz, még hogyha az üzletrész az külön vagyonba is tartozott. Aztán van egy második csoport, akik már egy kicsit érettebben kötnek házasságot, már voltak különféle kapcsolataik, soha nem éltek házasságba, és az egyik félnek számottevően nagyobb a vagyona, mint a másik félnek. Ilyenkor ők már felfogják azt, hogy ez olyan, mint az utasbiztosítás, amivel kezdtem ezt a beszélgetést. Aztán van az a csoport, akik második házasságot kötnek, vagy belemennek egy hosszabb élettársi viszonyba, és tudják azt, hogy fontos lenne azt rögzíteni, hogy mi az ő külön vagyonuk, és mi az, ami esetleg a hagyatékukba fog tartozni, különösen akkor lényeges ez, hogyha az előző kapcsolatból már vannak gyerekek, és azt akarjuk elkerülni, hogy a párunk és a gyerekeink között vita alakuljon ki. És van egy olyan csapat, akik akkor kötnek vagyonjogi szerződést, amikor valamilyen felelősséget akarnak elkerülni. Tehát az egyik fél az egy fokozott anyagi felelősséggel járó pozícióba kerül, tehát mondjuk egy cég ügyvezetője lesz, vagy ügyvédként, közjegyzőként működik, ahol a magánvagyonával kell felelnie. Ilyenkor, hogyha elkülönítik ezt a vagyont, és mondjuk a családi ház az a házastárs külön vagyonába kerül át, akkor így, hogyha jön egy kártérítési felelősség, az nem vonható be a kártérítési felelősség alapjába.
Ugye említette a házassági vagyonjogi szerződések adatbázisát, milyen előnyei vannak, ha egy adott házassági szerződés tényét feltöltik ebbe a rendszerbe?
A vagyonjogi szerződéseknek két viszonylata van. Egyrészt a felek között rendezi a viszonyokat, és egyértelművé teszi az elosztási szabályokat, a jövedelmi szabályokat, és megengedi ez a tehát a PTK, hogy eltérjünk attól, amit ő általánosnak mond. Mert az általános szabály az, hogy összeházasodunk, hát amit behozunk a kapcsolatba, az külön vagyon, de egyébként attól kezdve minden közös vagyon. Tehát ugye van egy olyan viszony, ami a házas felek között van, és van egy olyan viszony, ami harmadik felek szempontjából lényeges. Ilyen például egy hitelező. Tehát egy hitelezőnek igenis lényeges az, hogyha adok 10 millió forintot mondjuk a férnek, akkor a feleség tudja ezt, mert hogyha nem tudja, és vagyonközösség van, akkor is felel érte. Tehát azt mondja a PTK, hogy ezért tiltakoznia kell a feleségnek. Tehát fel se tételezi azt, hogy nincs olyan információ áramlás házasságon belül, hogy a feleségnek fogalma sincs, hogy a sunyiba felvett 10 millió forint hitelt, de ha van egy vagyonjogi szerződés, és kizárják ebbe az irányba a feleségnek a felelősségét, akkor erről tudnia kell a harmadik félnek is, tehát a banknak, vagy hogyha valakinek van egy kártérítés igénye, akkor tudnia kell azt, hogy itt van ez a családi ház, hát itt lakik az, aki a kártérítés kötelezettje, de ez a feleség nevén van. És ez nem elég, hogy a feleség nevén van, hanem ráadásul a feleség külön vagyonába tartozik, mert ők megosztották egymással a vagyonukat. Tehát érvényesek ezek a vagyonjogi szerződések közjegyző vagy ügyvéd előtt megkötve, akkor is, ha nincsenek bejegyezve, de csak a házas felek viszonylatában, harmadik személyekkel szemben akkor lesznek csak hatályosak, akkor kell azokat figyelembe venni, hogyha ebben a rendszerbe bejegyezték őket.
A végén még egy kérdésem van, hogy egy általános házassági szerződés az milyen elemeket tartalmazhat? Ugye már említette a felek meglévő vagyonát, illetve a jövőben megszerzendő jövedelmet és vagyonelemeket, de hogy lehetne ezt általánosságban bemutatni?
Hát ez nagyon változó. Ugye alapvetően bonyolítja a helyzetet az, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt nagyon ritkák voltak az élettársi kapcsolatok. Tehát általában jártak egymással, hát lehet, hogy együtt éltek egy hetet, kettőt, egy fél évet, de utána nagyon gyorsan összeházasodtak, mert a társadalom ezt rossz szemmel nézte, hogy együtt éltek, és akkor miért nem kötnek házasság. Ma pedig teljesen az az általános, hogy a fiatalok találkoznak, akkor elkezdenek egy közös életet viszonylag rövid időn belül, és amikor úgy érzik, hogy ez a közös élet, ez megérett, akkor összeházasodnak. Ilyen esetekben az új PTK egy kicsit bonyolultabbá tette a helyzetet. Azért, mert azt mondja, hogy ha élettársi viszonyban szereztek, és ott közös tulajdonuk keletkezett, tehát nem házassági vagyonközösség keletkezett, hanem minthogyha két testvér között lenne közös tulajdon, vagy két barát között lenne közös tulajdon, akkor azt mondja, hogy ez teljesen megváltozik, és addig mondjuk ez úgy nézett ki, hogy a lány az keresett két egységet, a fiú meg egy egységet, az azt jelentette, hogy amíg élettársak, addig a közös tulajdonban kétharmada lányé volt, egyharmada fiúé volt, és nem kötnek vagyonjogi szerződést, és összeházasodnak, akkor a házassági, a vagyonjogi viszonyaik az élettársi viszony kezdetére visszamenőleg hatályosak lesznek, és fele-fele lesz ez a tulajdon, tehát megváltoznak a tulajdoni viszonyok visszamenőleg is. Nagyon eltérő, hogy mi van egy ilyen vagyonjogi szerződésben. Az átlagos fiataloknál általában egy közösen megvett lakás, egy évtizedekre fennálló jelzálog teher, aminek a segítségével hozzájutottak ehhez, esetleg egy szülői kölcsön, ami benne van ebben. Különösebb értékek nem szoktak benne lenni, mert nagyon sokaknak szolgálati autója van, tehát még saját autóval sem rendelkeznek. Nyilván érdemes a megtakarításokról rendelkezni. Ha már van valami, ha már örököltünk valamit, tehát például, ahogy említettem az elején, egy nagyobb betétet, egy részvényt, vagy részvény értékpapírcsomagot, egy üzletrészt, akkor célszerű a hozamokról rendelkezni, és vagy nem szólunk róla, és közös vagyonba kerülnek, vagy azt mondjuk, hogy ez annak a tulajdonába kerül a hozam, azt gyarapítja, akinek a tulajdonában áll a tőke, a részvénycsomag, az ingatlan vagy az üzletrész.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a műsorban. Az elmúlt percekben Tóth Ádám közjegyző, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a kérdéseiket, viszont hallásra.
Az előző műsorszám megjelenését a Magyarországos Közjegyzői Kamara támogatta, és ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás szerkesztője én, Forrás Dávid voltam, új, hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, de a húsvéti szünetben sem állunk le, két külön kiadással is készülünk, az egyik egy nagy interjú lesz Orbán Gáborral, a Richter vezérigazgatójával, a másikban pedig arról lesz szó, hogy a Temu hogy tarolta le a magyar internetet, és ezzel a hazai e-kereskedelmet. A hétvégére minden jót és jó pihenést kívánunk. Sziasztok!